felfüggesztett viszony, piszkozat és tisztázat Rába György emlékének. A végén, miután megtörtént az elkerülhetetlen összeütközés, és engem is elért nyílt sérülésektől lüktető lelkének kivéthetetlen, görcsös rohama, egy rádiós beszélgetés után, amelyben a kései kisimuló költészetének újabb remeklését fenntartásokkal méltató, de koránt sem fanyalgó kritikus ellenében szemrehányó sorai szerint nem védtem meg az elvárható határozottsággal, azaz viszonylagos a beszélgetésnek csupán erre a szeletére vonatkozó némasságomat, mint Babits monográfusa teljes joggal és megtisztelő, sőt szinte hízelgő módon a Jónás könyve feltételnél nélküli erkölcsiségével mérte, levélben közölte, hogy a továbbiakban, bár jóra való fiatalember voltam valaha, nem óhajt ismerettséget ápolni velem, majd magyarázkodó válaszlevelemre olyan gorombán ismételte el megmásíthatatlan ítéletét, hogy további párbeszédnek még teljes megalázkodás árán, amit egyébként aránytalannak véltem és nem vállalkoztam volna rá, sem hagyott helyet, és bár a méltatlan vád tagadhatatlanul mélyen érintett és felkészületlenül ért, de mégsem váratlanul, hiszen majdnem mindenkivel ugyanez történt, elhidegülésekről, felfüggesztett beszélő viszonyokról, visszaküldött tiszteletpéldányokról és más hasonló esetekről lehetett hallani, így hát köztünk is megszakadt minden kapcsolat, közel kerültünk egymáshoz. Valamivel később, ugyanis abba az utcába költöztem, ahol ő is lakott, pár házzal arrébb, néha szembe jött velem, amikor ránéztem, sem fordult el, de köszönésemre inkább csak a szemével jelzett. Ezen nem lepődtem meg, sokkal inkább azon, hogy bár teljes körű erkölcsi megsemmisítésemet igazságtalannak tartottam, személyére a legcsekélyebb mértékben sem vittem át semmiféle indulatot. Nem kezdtem másként látni őt, nem kerestem hibákat benne, sem kifogásokat a magam számára, talán azért történt így, mert számítottam erre az egészre, amiközben mégis olyan valószínűtlen, olyan képtelenség volt. És talán még inkább azért, mert a sértések olyan túlzóan vaskosra sikerültek, hogy nem tudtam magamra venni. A túlzások, gondoltam ezért, olyan tudattalan retorikai eszközök, amelyek épp azáltal, hogy eltávolítják tőlem a megalázó helyzetet, ki is emelnek abból, és lehetőséget teremtenek a folytatásra, amit alátámasztani látszott az a tény, hogy üdvözlésemet ritka találkozásainkor, ha nem fogadta is, de nyugtázta. Ennél tovább én sem kívántam menni, minden esetre ilyen, vagy akár hasonló eset soha azelőtt nem fordult elő velem. Ő eközben, és az eközben körülbelül 10 évet ölel át, megöregedett. Különféle bajok és betegségek támadták meg. Egyszer az utcán, a házfalak tövében bizonytalanul imbolyogva, nyakmerevítőben jött szembe, egyre soványabb lett, csontjaira ráaszott egyre sápadtabb, szinte áttetsző, papírszerű bőre, a szeme azonban élénken fény lett, egyre élettelenebb és zsugorodó testéhez képest aránytalanul óriásinak tetsző koponyájának két üregéből. Elmentem egy estjére, beszélgetés pályafutásáról egy irodalmi klubban, utolsó nyilvános fellépése lehetett. Rezzenetlen pillantással jelezte, hogy észrevett, nem mentem oda hozzá, aztán csak hírek jöttek kórházi kezelésekről, átmeneti elhelyezéséről öregek otthonában, hírek, hogy ismét otthon van, pár házzal arrébb, hírek fényes tudatának kisebb zavarairól, lehúzott redőnyök mögötti vegetálásról, napszakok felcseréléséről, kétségbeesett éjszakai telefonokról, testének lassú és méltatlan átvonszolásáról a megsemmisülésbe, amit különös ellenfénybe vontak termékeny szellemének utolsó, megmagyarázhatatlan fellobbanásai, rendszeresen megjelenő versei. Végül, nem tagadom, külső unszolásra felhívtam telefonon. Nem rakta le. Mintha nem lett volna 10 év szünet, megállapodtunk, hogy ha nem megy kórházba, meglátogatom otthon, esetleg felvételt készítünk az új holddal kapcsolatos emlékeiről, de kórházba ment, Meglátogattam váratlanul, de hogy ne érje felkészületlenül, beüzentem a folyosóról, hogy fogad-e, és kiüzent, hogy fogad. Bementem hát, álltam a hatágyas korteremben, valaki elviselhetetlenül hangosan bömböltette a rádióját, néztem egy elmúlt korszak egyik nagy költőjét, aki, ha ennek bármi értelme van, a 21. századra tartogatta műve befejezését, természetesen nem kronológiai, hanem retorikai értelemben, és akiről nem tudhattam, hogy mit gondol arról, hogy ott állok a rácsos, fehér, kórházi vaságy mellett, a diszkrét vasrács voltaképpen hízelgő feltételezés volt a körülbelül 40 kilónyira fogyott testre nézve, mintha lett volna ereje átmászni, mozdulni sem bírt, egy újságot sem tudott kézben tartani. Csak találgattam, mihez kezd itt egész nap világos tudattal, hanyatfekve nézi a mennyezetet, átható, fényes, sötét szemével. Kísérőm aszubort vitt neki, jó volt elképzelnie, hogy a sűrű, erős ital átjárja összeszáradt testét, de nyilván egy kortyot sem kaphatott. Váltottunk néhány semleges mondatot a hogylétéről, amelyről mindketten tudtuk, hogy arányait tekintve már inkább nem lét. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy félbehagyott beszélgetés folytatása volt ez, de nem számított, mi hangzik el, ahogyan az sem, hogy később hazakerült, majd megint vissza, gondolom jó darabig még azzal az átható, sugárzó, értelmes tekintettel nézett a világba, aztán a fényesség fokozatosan kifakult, homályosabb lett. Látogatásom az ő állapotában már nyilván nem jelentett sokat a számára, és ha úgy hal meg, hogy nem tisztázzuk a köztünk keletkezett feszültséget, akkor sem történik semmi. De ha jól értem, tisztáztuk. Természetesen szavak nélkül, elvégre mégiscsak a szavak emberei vagyunk, de mindez nem jelenti feltétlenül azt, hogy csalódása csökkent, csak tisztáztuk, úgy halt meg, úgy élek tovább.